a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Szép napot kívánok, ez itt a nap vendége, a mikrofonnál Kutasi Judit. Ma a családon belüli erőszakról, egy sokszor láthatatlan, mégis nagyon is jelenlévő problémáról beszélgettünk, illetve arról, hogy milyen szerepet vállalnak, vállalhatnak az ellene folytatott küzdelemben, mind a nagy vállalatok, mint pedig a segítő szervezetek. A beszélgetés apropóját pedig egy konkrét együttműködés adja, a Szeretet nem árt programhoz kapcsolódva, a Tesco is aktív szerepet vállal abban, hogy az érintettek ne maradjanak, egyedül ne maradjanak segítség nélkül. Vendégeim a stúdióban pedig Túróci Norbert, a Tesco HR vezetője, valamint Sándor Lenkei Ajda, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Miskolci Krízis Ambulancia intézmény vezetője. Örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Köszönjük.
Kezdjük egy beszédes adattal, mert hogy a probléma adott. Magyarországon a nők közel felegyes kutatások szerint 43-49%-a élt már át párkapcsolati erőszakot, miközben az érintetteknek csak nagyon kis százaléka kér segítséget. Önök személyesen mikor szembesültek először ennek a problémának a súlyával? Volt-e egy olyan pont, amikor már azt érezték, hogy ez egy olyan szintű probléma, amiért már ez személyes ügyé tud válni? Ajda?
Mikor szembesültem ezzel a problémával? Nagyon régen szembesültem, még nem dolgoztam a segélyszervezetnél. 28 éve dolgozom szociális területen, és ott számtalanszor előfordult az, hogy kértek segítséget bántalmazott nők abban, hogy segítsek menekülni, vagy valamiféle módot mondjak, hogy hogyan tudnak kilépni a bántalmazó kapcsolatból. Ez a jelenség, ez nagyon régóta a társadalmunk része, csak nem feltétlen tudtuk és tudjuk, hogy valójában mekkora ez a szám. Erre most már azért vannak kutatások, és ahogy mondtad is, tehát látjuk azt, hogy az Eurostatos adatok 43-48%-ra datálják azt a számot, amiben az áldozatok megjelenhetnek, mégis a segítségkérések ennek elenyésző számai lesznek, és ennek nagyon sok oka van, hogy miért nem fog segítséget kérni az áldozat.
Igen, ez egy, mint a jéghegy csúcsa, hogy egy pici az, ami látszik, és nagyon sokan vannak, akik viszont láthatatlanok ebben a problémában. Norbert, téged hogyan érintett meg ez a kérdés? Vagy akár nagyvállalati szempontból, ha nézzük, akkor mit látsz?
Igen, picit más perspektíva, mint ugye az Ajdáé. Én azt gondolom, hogy szerencsés vagyok, hogy egy olyan cégnél dolgozhatok, aki egy ilyen területet fölkarol. Tehát ezek, amint az Ajda is mondta sokszor, meg te is mondtál, sokszor láthatatlanok ezek a problémák, és én azt gondolom, hogy mindig abból indultunk ki a vállalatnál, hogy a Tesco-nak a munkavállalói csoportja az jól reprezentálja a magyar társadalmat, és amikor mi egy ilyen adatra ránézünk, vagy egy ilyen statisztikát megkapunk, akkor óhatatlanul felmerül bennünk, hogy hát akkor ez nálunk is előfordul, ugye? Tehát ez nálunk is probléma, ugye? És ez természetesen így van, csak ugye nem figyeltünk rá. És azt gondolom, hogy a Tesco egy olyan felelősségtudatos szervezet, vagy egy olyan szervezet, aki bátran fölvállal ilyen témákat, és nem az első ilyen szerintem tabu döntögető, ilyen gyakorlatilag ilyen pionír jellegű feladatunk ez, vagy példamutatásunk ez, úgyhogy ez igazából idén kezdődött ez a nálunk erre a fókuszált kampány, de ahogy mondtam, ez azért nem csak Magyarországra jellemző a Tesco-n belül, hiszen ugye mi globális szervezetként ezt nagyon fel akarjuk ezeket a dolgokat, és tényleg szerencse, hogy ezt a csoportszintű angol központ is erősen támogatta, tehát ott már évek óta van erre fókusz, és ők korábban beindítottak egy ilyen kampányt. Amit én személyesen gondoltam, az, hogy ugye a tavalyi évben elindítottuk a gyermekvédelemmel kapcsolatos kampányunkat, és én azt gondoltam, hogy ez egy nagyon jó ráépülése arra a kampányra, tehát hogy még egy olyan területtel foglalkozunk, ami benne van a szervezetben, csak rejtett módon hozzuk felszínre.
Időközben itt áttértünk a tegeződés, és azt gondolom, hogy tartsuk is meg ezt.
Bocsánat,
a
elnézést, igen.
Nem, én azt gondolom, hogy így egy picit közvetlenebből tudunk beszélgetni, és megköszönöm ezt a megtisztelést. Én azt gondolom, hogy ti egy nagyon jó és egyébként régi együttműködésben vagytok egymással, csak ez a téma az, ami új 20 éve tart ez az együtt, 15-20 éve?
15 éve tart az együttműködésünk. Nagyon szeretjük a Tesco-val az együttműködést. Nagyon régóta támogatja a segélyszervezetnek különböző programokat, programjait, főleg a kapaszkodó programban nyújtott nagy segítséget, hiszen gyermekfejlesztés fókusszal is dolgozunk, tehát a segélyszervezet stratégiai céljai között nagyon fontos szerepet játszik a gyermekfejlesztés, illetve mindazon gyerekeknek a felkarolása, támogatása és megerősítése, akik hátrányt szenvednek, és emellett egy nagyon fontos területünk a kapcsolati erőszak áldozatainak a segítése is.
Említetted, Norbert, hogy hát egy ilyen nagy vállalatnál, ahol több ezer fő dolgozik, nem tudom, pontos létszámot tudsz-e most mondani, hogy ott egyébként igenis lehetnek érintettek. Mi az a pont, amikor már láthatóvá válik az, hogy van érintett a csapatban a munkatársak között, és mikor mondja azt már egy nagyvállalat, hogy ez már nem maradhat a magánélet része, itt segítségre van szükség?
Hát én azt gondolom, hogy ezt több szempontból lehet úgy nézni, hogy hogyan veszük észre egyébként a jeleteket, mert kifejezetten ugye családon belül vagy párkapcsolati erőszaknak a kapcsolatos jelzés, az nem mindig úgy érkezik, hogy akkor ez most az, tehát nem mindig tudunk egy ilyen labelt, egy ilyen teget adni neki. Vannak jelzések, hogy a kollégával valami probléma van, vagy valami nem stimmel, de egy vezető nem feltétlenül tudja ezt megfogalmazni, hogy miről van szó, de és nem biztos, hogy figyel ezekre a jelekre. És sokkal jobban azt tudom jó szemléltetőbb példaként hozni, hogy ugye nálunk van 3000 ilyen gyakorlatilag szakmai gyakorlatos tanuló, akik így gyakorlatilag gyermekek, tehát 16-tól 20 éves korukig. És ott korábban, mielőtt beindítottuk azt a programot, nagyon sok olyan jelzés volt, hogy velük van valami probléma, és arra gondoltunk, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha ezt így célzottan megközelítjük, és akkor beindítottuk a gyermekvédelmi akciótervet, hogy akkor igenis ne csak utólag reaktívan reagáljunk rá, hanem mondjuk proaktívan is edukáljuk a vezetőket arról, hogy milyen problémák lehetnek ezzel a csoporttal. Na most azt gondolom, hogy a párkapcsolati erőszak, az pont ugyan, meg a családon belül erőszak, az pont ugyanez a kategória, hogy voltak, meg vannak jelzések korábban is, de most tudunk nevén nevezni, most tudjuk fókuszáltan erre a területre irányítani a figyelmet. Tehát, hogy korábban én nem emlékszem az elmúlt két évből, amióta én a háromvezetői pozíciót csinálom, nem emlékszem kifejezetten arra, hogy nekünk családon belül erőszakkal kapcsolatos jelzésünk volt, de sok jelzés volt, ami valószínűleg erre utalhatott. Most viszont akár végig tudjuk vinni ezt a folyamatot, hiszen edukálva van a közösség.
Egyébként kik azok, és milyen élethelyzetből fordulnak leginkább hozzátok segítségért?
Jellemzően nagyon sokféle ellátás van az áldozatoknak, és az az ambuláns ellátás, az a krízis ambulancia intézmény rendszere, amiben ugye Miskolcon én vezetem az intézményt, ott elsősorban a 28 és 45 év közötti nők azok, akik jellemzően hozzánk fordulnak, első vagy második gyermek születését követően. Ők azok, akik 70%-ban megjelennek nálunk, és 15%-ban az idősebb korosztály is megjelenik. Ott már nagyon gyakran a felnőtt gyermek az, aki észleli a problémát, és ő az, aki segítséget kér, tehát hozzátartozóknak is nyújtunk segítséget, és férfiak is vannak, akik segítséget kérnek tőlünk.
Igen, ez is nagyon fontos, hogy be kell hozni a beszélgetésbe, hogy bár a nők többségben vannak, előfordulhat, hogy férfiak is segítséget kérnek, és Norbert, az edukációt említetted meg, hogy előre kell menni, de hogyha a munkavállaló már benne van egy ilyen helyzetben, szerinted mennyire mer vállalati helyzetben, munkahelyen segítséget kérni?
Hát van rá példa, mert például egyébként amióta ezt bevezettük, azóta már két ilyen eset is volt, tehát hogy szerintem ez egy jó lépés, kis lépésekkel megyünk előre, de jó lépés arra, hogy mernek a kollégák segítséget kérni.
Tehát a tabusítást megszüntetitek.
Igen, megszüntetitek, így van, tehát hogy szerintem ez hozzájárul ahhoz, hogy merjenek segítséget kérni. Meg ne felejtsük el azt, hogy de erre az ajda többet tud mesélni, hogy ha esetleg mondjuk ugye a kolléga nem ismer, de mondjuk egy olyan közeggel, vagy olyan támogató közeggel találkozik, vagy egy olyan egyénnel, aki mondjuk jó kérdéseket, vagy érzékenyen fordul hozzá, és megmer nyílni, akkor már is egyébként ugye ezt a kis gátat így elmozdítottuk, tehát hogy most már, hogy észre tudjuk venni, vagy megpróbálják a kollégák észrevenni ezeket a jeleket, szerintem egy kicsit jobb odafordulással, egy érzékenyebb odafordulással akár meg tudják nyitni ezeket a gátakat, de szerintem az Ajda erről többet tud beszélni, így ennek a pszichológiájáról, de mi azt tapasztaljuk, hogy ez megvan. A gyermekvédelemről azért nem akarom mindig berángatni ide a témában, de azért, mert abból már van egy ilyen éves tapasztalatunk ezzel kapcsolatban, hogy sokkal több eset történt, mióta azt bevezettük, és én ezt sokszor hangsúlyoztam különböző ilyen fórumokon is, hogy nekem nem az a jó KPI, hogy ezeknek az eseteknek a száma lemegy hirtelen, hanem először ezeknek az eseteknek a száma igenis menjen föl és ugorjon meg, hiszen azt jelenti, hogy akkor működik ez az észlelő vagy jelzőrendszer, jobban működik.
Amit utána lehet kezelni.
És például a gyermekvédelem, igen, a gyermekvédelem esetében már 15 ilyen gyermekvédelmi ügy volt csak a tavalyi bevezetés óta, szóval, hogy szerintem mutatja azt, hogy ezek a jelzőrendszerek, hogyha hogyha jól vannak bevezetve, akkor tudnak működni.
Behoznám a beszélgetésünkbe, és egyébként Ajda majd egészítsd ki, hogyha Norbert így megszólít, hogy a szakirodalom szerint a családon belüli erőszak nagyon sokszor a kontrollról szól. És azt gondolom, hogy erről fontos beszélni, mert hogy nem feltétlenül társadalmi helyzethez kötött jelenség ez. Hogyan írnád le ezt a kontrollt a mindennapi életben? És mennyire tapasztaljátok ezt?
A krízisambulancián jellemzően tapasztaljuk az áldozatainknál. Én mindig úgy szoktam mondani, hogy a kapcsolati erőszak az nem azzal kezdődik, hogy az egyik megüti a másikat, hanem borzasztóan egy szerelemmel indul, mint minden kapcsolat, és ez szépen lassan alakul át. A kutatásaink azt mutatják, hogy a kontroll vagy a szeparáció leginkább megjelenő oka 70%-ban a féltékenység. Akkor, amikor maga a pár van ugye jellemzően a férfi, hiszen ugye sokkal több a női áldozatunk, tehát nem szeretné, hogy mással találkozzon az adott ember, nem szereti, ha a munkahelyre jár, nem szereti, ha ott kapcsolódik emberekhez, tehát hogy szeretné kisajátítani magának. Ez, hogy miben jelenik meg, nagyon-nagyon sokféle jele van, tehát hogy ő az ember, aki mindig siet haza, ő az, aki nem fog elmenni egy vállalati rendezvényre, egy csapatépítésre, ő az, akit nagyon sokszor felhív a párja, 5-6-10-szer, és mondjuk fel kéne neki venni. Na most azért a munkarendből adódóan is, például a Tesco-nál is gondolom, nem is nagyon viheti le a vásárlói térbe a telefon. Tehát, hogy van egy belső szabályzat, ebből alakulnak feszültségek, hogy de ő miért nem veszi fel a telefon, miért nem válaszol.
Miért nem vagy elérhető,
biztos valakivel vagy. Kivel találkozik, általában nem találkozhat egy idő után már senkivel.
Tehát mikor indulsz haza a munkából?
Igen, tehát, hogy már beért
haza
a busz, miért nem jöttél? Tehát, hogy figyeli a Facebook profilját, az Instát és minden social médiás megjelenését, kit jelölt be ismerősnek, akár figyeli magát az e-mail fiókját is. Ezek nagyon megnehezítik utána a segítségnyújtásnak a lehetőségét, mert ugye nem tud inkognitóban maradni, nem tud titokban maradni, hiszen minden platformon gyakorlatilag valamiféle figyelés van, és ez el tud menni egy nagyon-nagyon súlyos szakaszba is, amikor már gyakorlatilag nem is engedi dolgozni, vagy bezárja, és teljesen elszaparálja a családjától. Vagy például az is egy nagyon jellemző, és erről is nagyon sokat beszéltünk a Norbékkal, hogy oda megy, várja a munkahelyén, hozzaviszi, tehát hogy gyakorlatilag neki a munkahely és az otthon közötti mozgás az megengedett maximum, és egyébként ő nem tud egyéb más utakat tenni.
És az is korlátozott formában,
és ugye a magasabb társadalmi státuszú ügyfeleknél figyelhető az meg, hogy akár mondjuk már kamerát szerel mindenhová, figyeli, GPS van, kémprogram van a telefonján, tehát hogy lehallgatja, tehát gyakorlatilag minden mozdulatát, minden tevékenységét követi és felügyeli.
Nagyon fontos dolgokat mondasz, említesz, amik már tényleg olyan jelek, amiket meg lehet látni egy munkahelyen is, egy vezető is észrevehet. Egyébként ugye hát nyilván ehhez nagyon sok szinten kell edukálni a szervezetet, hogy ezek a jelek ténylegesen érthetőekké váljanak.
Igen, hát nekünk ugye most az út elején vagyunk, azt csináltuk ugye eddig az Ökumenikus Segélyszervezettel, hogy először is ugye elindítottuk ugye a kampányt, ami főként egyébként ugye nagyon csoportszintű, de Magyarországra átnézett anyagokkal, meg policival és példákkal volt kikommunikálva a szervezet felé. A következő lépcső az, hogy közösen készítettünk egy e-learning tananyagot, amit mindenki el fog alapvetően a szervezetben végezni, ami egyébként szépen végigvezeti ugye ennek a témának az egyes elemein, a kritikus pontok, amire kell figyelni, hogyan tudunk segíteni a kollégáknak ilyen helyzetben, ezeken szépen végviszi a kollégákat, ezt mindenkinek, ugye, amit mondtam, mindenkinek elérhető fogjuk tenni.
És nem kötelező, de
én azt mondom, hogy ez úgy volt, mint a gyermekvédelemnél, úgy tervezem, hogy ilyen erősen ajánljuk, és viszont egy nagyon-nagyon jó sikere volt a gyermekvédelminek, és ott közel 100% kitöltötte, illetve hát kitöltötte, végigment igazából pontosabban ezzel az e-learning. Én erre számítok itt is. És akkor utána még én a terveim szerint az Ajdáékkal közösen lenne egy különvezetői edukáció, ami arról szól, hogy ugye azért ez egy ilyen személyes tapasztalat alapú eszmecsere, illetve hát workshop jellegű tréning lenne, ami egy kicsit őket mélyebben bevezeti abban, hiszen egy vezetőnek azért mindig van egy kiemeltebb szerepe ebben a dologban. Nem mindig ők veszik észre, szerintem az a tapasztalatunk, hogy sokszor a kolléga jobban észreveszi, de azért mégis egy vezetőnek van egy olyan szerintem fontos szerep szerepe ebben az egész területben, hogy akkor ő hogyan tud egyébként a csapatával közösen csinálni, és egyébként a vezetőnek mi a szerepe akkor, hogyha van egy ilyen a csapatban, hogy tud egyébként a magának, a, annak a segítőnek is ő segíteni, vagy ezt a csapatot arra edukálni. Ezt egyébként elmondtuk, hogy volt egy ilyen eset a szervezeten belül, ahol felfedezték ezt nem sokkal a bevezetés után, és azért azra is rá kellett jöjjünk, hogy ez a csapatnak is egy teher, meg egyébként csomószor a vezetőnek is teher, hogy ilyen van, hogy tud jól segíteni. Ez egy ilyen pszichológiai nyomás nekik is, mert van az áldozat, de azért ez nem az áldozaton kívül ugye van egy ilyen hatása a kis csapatra is, úgyhogy erre is, ezzel is foglalkozni kell. Ezért szerintem a vezetőnek ezért kell egy külön szerepet mindig ezekben adni.
Igen, hát ami eszembe jut, az a bizalom és az anonimitás, két nagyon fontos kulcs ebben az egész helyzetben. Ti erről beszélgettetek, hogy hogyan lehet ebben mondjuk szerepet vállalni, segíteni például a Tesco vezetőit?
Abszolút igen, tehát már volt egy érzékenyítésünk a középvezetői szinten, ahol magát a kapcsolati erőszak ügyét témává tettük, és beszéltünk arról, hogy miért fontos az, hogy anonim tudjon maradni, miért szenzitív ez az adat, hogyan kezelje egy vezető ezt az adatot, tehát ez a nem tesszük közkincsé a munkatársi közösségben.
Ez nem lehet pletyka.
Nem, része. így van, nem lehet pletyka, és hogy maguk azok a szervezetek is, akik ugye az áldozatokkal foglalkoznak, erre rettenetesen figyelnek. Tehát a titkosság kérdése nálunk ez egy nagyon fontos téma, amit gyakorlatilag a Tesco teljes mértékben el is fogad, és nagyon fontos az, hogy meglássák azt, hogy nem kell segítői szerepbe bele kerülniük, csak egy bizonyos mértékig. Tehát, hogy meddig kell nekem segíteni, honnan kell már bevonni segítő szakembert, hogy ne traumatizálja a munkahelyi közösséget, maga az egész esemény. Tehát, hogy a jó szándék miatt, ugye, az, hogy segíteni akarok neki, nagyon sokszor előfordul az, hogy belemegyünk konkrét tanácsokba, hogy szerintem azt kéne tenned, hogy. Na most ő még nem biztos áldozatként, hogy ő ott tart, hogy ő még azt tegye, hogy. Hiszen ezért vagyunk
mi kiképezni.
És a kollégák se szakemberek, és ez nagyon sok csalódást is eredményezhet, hiszen nem most csinálja az áldozat, amit mindenki is mond neki a környezetében, és hogy erre próbáltuk felhívni a figyelmet, hogy mi az, amit tegyen, és mi az, amit ne tegyen egy kollega. Tehát nem szabad sietetni őt, tehát mindig tudni kell azt, hogy ő neki mire van szüksége, mi jelent neki igazán segítséget, hol tart ő ebben a folyamatban, hiszen lehet, hogy még gyakorlatilag az az első és legnagyobb lépés, hogy ő ezt megosztja valakivel, tehát hogy bizalmat ad valakinek, és az nagyon fontos, hogy és ezért beszéltük ezt Norbival, hogy a vezetőknek az érzékenyítése borzasztóan fontos lesz, hiszen ha bennük fog bízni maga a kolléga, akkor ő jelen van, tehát neki el lehet mondani, és biztonságot fog érezni abban, hogy ez a titok, ez megmarad közöttük, és ez nem megy utána pletyka szinten a munkahelyi közösségben át.
Igen, ami így eszembe jutott, az értő figyelem, amilyen első lépés lehet, illetve a támogatás és az együttérzés. Erről mennyit beszélgettetek ti házon belül?
Hát ezért már régen a szervezetben van, tehát ez, amit mondtam, nem most jött be ezzel a családon belül összekampányunkkal. Ez már azért régen benne van a szervezetben, és a Tesco szerintem arra büszke lehet, hogy ugye a kollégák nagyon nagy része, szerintem 93%-a önmaga lehet egyébként, ezt jelzik nekünk vissza, ami szerintem egy nagyon jó mutató arra, hogy ugye ezek a fajta erőfeszítések, meg energiát, amit beleteszünk abba, hogy a kolléga merjen beszélni, a kolléga elmerje mondani, ne féljen egyébként az adott közösségben, szerintem kifizetődik, és ez egyébként nagyon-nagyon sok évnek a munkája, amikor beszéltünk arról először, hogy merjen felszólalni, hogyha valami mondjuk policy ellenes dolgot lát, akkor merjen felszólalni, hogyha vele nem úgy bánnak, ahogy egyébként ő azt elvárná, hogy vele bánjanak, vagy merjen felszólalni, hogyha rossz vezetői viselkedés lát, merjen felszólalni, hogyha valaki bántja őt a kollégám, és ezek nem feltétlenül a családnak erőszaknak az esetei, vagy a gyermekvédelem esetei, de ezeken már mi túl voltunk, és ezek egy ilyen speciális továbbvezetései ennek a speak up culture-nek, amit így az angol száz kultúrában így nevezünk, és én ezt ide értem egyébként ennek, úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem nekünk egy jó alapunk volt arra, hogy a kollégák meg a vezetők ezt így természetszerűen be tudják építeni a mindennapjaikba. Van-e út előre? Természetesen van mindenhol, hiszen minden ember különböző, és egy ekkora szervezetnél mindenki különböző szinten tart ennek az elfogadásában, vagy ennek a kultának a megélésében, de hát ezért dolgozunk, hogy ez ilyen legyen, mert én azt gondolom, hogy amit az elején is mondtam, hogy ennek nem csak ugye PR vagy CSR értéke van, ennek konkrétan vállalati mérhető értékei vannak, hogyha a kollégák jól érzik magukat, akkor sokkal hatékonyabb, meg sokkal
viszont
jobban
működik,
és abszolút visszajön ebben a produktivitásban, és az esetekben, amit mondjuk az ajdáikkal csinálunk, mennyivel jobb az egyébként, hogyha a kolléga el tud menni, és rendesen magára foglalkozik arra a pár napra, vagy arra az időszakra, de utána mondjuk egy egészségesebb mentalitással tér vissza, mint hogyha mondjuk hónapokig sokáig húzzuk ezt a helyzetet, és mondjuk egy sokkal csökkent produktivitással, vagy jelenléttel, vagy hittel van a munkahelyén, vagy félelemmel esetleg.
És hát itt ül velünk egy HR vezető, és a fluktuáció kérdéséről még nem is beszéltünk. Nyilván ez visszahat a teljes szervezetre ilyen szempontból is, hogy kevesebb lesz az a kollega, aki ott hagyja a céget, hogyha egy megbecsült kollégának érzi magát.
Hát én hiszek ebben abszolút, úgyhogy ebben azért van összefüggés a trendekben, tehát hogy azért csináljuk egyébként ezeket, hogy ezáltal azért közvetett módon, mert ha nem is mindig közvetlenül, de közvetett módon ezeknek van hatása. És mi azt látjuk egyébként, hogy folyamatosan csökken. A fluktuáció nagyon sok összetevője, most nem akarok teljesen HR-es zsargon menni, mert nem ez a témánk, de egyébként én hiszem és tudom, hogy ennek van hatása.
Folytassuk innen, vendégeim a stúdióban Túróci Norbert, a Tesco HR vezetője, valamint Sándor Lenkei Ajda, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Miskolci Krízis Ambulanciájának intézmény vezetője. Tartsanak velünk, hamarosan innen megyünk tovább.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.